miért nem mondtad azt, hogy oké, akkor beállok a Dunaszerdahelyi maffiába, aztán jobb lesz ez így?
Hát nem hiszem, hogy jobb lett volna. Gondold el, hogy hol lennék ma. Vagy csótfán lennék én is elásva, mint páran, vagy életfogytiglant börtön. Úgyhogy hogy dolgozott fel, azt mondom, hogy inkább az ő anyukája sírjon, mint az enyém. Így dolgozott fel. És ezek nem ártatlan emberek voltak. Ezek az emberek terrorizálták a környező falukat. Tehát szóval nem jó szántukból berúgtak, kábítószer, mit mondjak, mindent ki lehet mondani, igaz, megerőszakolják a nőket, felégetik a falukat, lelőnek ártatlan gyerekeket, asszonyokat, képeket tudnék mutatni róla. És ez miatt legyen lelki ismeret furdalásom, az ilyen ember miatt, hogy utána engem akar, az én életemre akar törni, hogy meghúzom a ravaszt, miért lenne lelki ismeret furdalásom?
Nehéz élete volt, sok embert megtört volna. A börtön elől a francia idegen légióba menekült, bejárta a fél világot állik fegyverben. Azonban amikor leszerelt és letette a fegyvert, utolérte az, ami miatt bevonult az idegen légióba, a börtön. Ludovik Makinak, vagyis Maki Lajosnak volt ideje a rácsok mögött, a kényszer pihenője alatt könyvet írt. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, Bátori Róbert vagyok. Az emberek általában nem jó kedvükből jelentkeznek a légióba. Azt már elmondtuk, hogy a börtön elől menekültél. Pontosan mi elől mentél a légióba?
Na. Először is nem pontosan a börtön elől menekültem. Igaz, mert
az nem volt benne a pakliban?
Az is benne volt a pakliban, de volt egy más dolog, tudod. A 90-es évek Dunaszerdahely. Ott vagy ide tartoztál, vagy oda tartoztál, ott nem volt középút, sajnos. Én próbáltam középúton maradni, vállalkozó voltam, terforrozással foglalkoztam, és belekeveredtem egy csalási kísérletbe. De most az a csalási kísérletről beszélünk, nem valósult meg, nem keletkezett kár, és elítéltek első fokon 5 évre, utána 100 nap után szabadlábra helyeztek, utána másodfokon elítéltek legfelsőbb bíróság Pozsonyban. 4 évre letöltendő, és szóltak, hogy majd küldik a idézőjelbe a behívót, amikor be kell vonulnom. És közben azért próbáltam így intézkedni, tudod, hogy nagyon sokan, akkor mindenkinek volt kapcsolata mindenhol, majd mi elintézzük, akkor vinni a pénzt, ide vinni a pénzt, oda, most 5000 korona, ide 5000 korona, hát abban az időben az egy havi fizetés volt.
Tehát szórtad a pénzt.
Hát szórtuk a pénzt, amit kerestem tárforrozásra, az mind rá is ment erre, hogy jöttek ezek az idézőjelbe segítőkész emberek, tudod, hogy elintézik, de nem sikerült úgy, hogy fel voltam készülve, be kell vonulni. Utána jött egy másik dolog, amikor már kezdett el durvulni a helyzet. Tudod, a 90-es évek közepe előtt, ez a 93-94, és inkább úgy láttam jónak, hogy fogom magam és eltűnök.
Azt mondtad, hogy megpróbáltak középen maradni, tehát nem a mafiózókhoz, a Dunaszerdahelyi mafiához tartozni.
Nem is a szenvedő alany közé. Tudod? És
sikerült ez?
Egy ideig jó volt, és utána már csak választásod volt, vagy haladsz, úszol az árral, vagy egy szenvedő alany leszel abban az időben. Vagyis, hogy akkor nem mehetsz el csavarogni például, mert nem mehetsz be különböző szórakozó helyekre, nem engednek be, vagy ha bemész, akkor rosszul fog végződni. Csak bizonyos emberek mehettek be szórakozó helyekre. Ahhoz, hogy ilyen helyekre járj, jól kerestem, igaz, hogy sok pénzem elment az ügyvédekre, akik próbálták elintézni az ügyet, de nem volt mindig egyszerű. És én azt láttam, hogy rossz út felé haladok.
Miért nem mondtad azt, hogy oké, akkor beállok a Dunaszerdahelyi maffiába, aztán jobb lesz ez így?
Hát nem hiszem, hogy jobb lett volna. Gondold el, hogy hol lennék ma. Hol lennék ma, vagy csótfán lennék én is elásva, mint páran, vagy életfogytiglant börtön. Vagy 25 év, vagy nem tudom. Szóval itt csak ez az út volt, vagy elmenni.
Voltak éppen, mit mondtak, hogy mit követtél el? Tehát mi volt ez a csalási kísérlet?
Ez a csalási kísérlet, megrendeltek, mint terrorozót. egy Áviával, akkor 92-ben vettem vadonatújján egy Áviát, Prágában mentem föl érte, az volt a legújabb modell, 5 sebességes, hú, de menő voltam vele, tudod, ilyen, főleg a vasfüggöny megnyitása után, 3 évvel, és így jól ment. Először piacozni kezdtem, vagyis felvásároltam falukba a zöldséget, mégis Csehszlovákiába jártam a piacokat, főleg Csehországba. És amikor kezdett ketté válni így az ország, akkor hát kellene nemzetközi terfúvarozással foglalkozni. Akkor ahhoz viszont kellett a vámzár, meg kellett csináltatnom a vámzárat rá, körbe a platón, a teherautón, utána a ponyvát át kellett varattatnom, megemeltem 40 centivel a ponyvát, több dolog beférjen, köbméterben nagyobb lett, és utána kezdtem ezt a teherfúvarozást csinálni. Na, és hát megrendeltek egy céghez, hogy elszállítani az árut. Abban az időben úgy működött, hogy 14 napod van, hogy befizesd, elviszed az árut, kapsz egy számlát, és 14 napod van, hogy befizesd. Most én oda mentem, nem fért fel az áru a kocsimra, kicsi volt, hogy nem segítenék egy nagyobb autót szerezni, mivel terfúvarozással foglalkoztam, sok ismerősöm volt. Elmentünk 2 faluval, vagy 3 faluval arrébb, és találtunk egy nagyobb teherautót, és én akkor onnan, mikor a teherkocsi megérkezett, eljöttem. Na most, még soha nem részleteztem azért, de a srác, aki ott dolgozott a cégnél, azt mondta, hogy én adtam neki a papírokat, hogy a pénz át lett utalva, mert hogy anélkül nem adja ki az árut. A pénz nem lett természetesen átutalva, ez a papír hamis volt, és az ott dolgozó srác azt mondta, hogy én adtam neki. Én ezt tagadtam, állítás ellen volt bíróságon, és ennek ellenére 4 évet kaptam. Amikor 27 évvel később hazamentem, találkoztam egy sráccal, nevet nem fogok mondani, én tudtam, hogy ő adta a papírokat oda. És a diktafonnal, a telefonomon feljátszottam a beszélgetést, és rátértem szép, ilyen óvatosan, diplomatikusan a témára, és ő elismerte, hogy igen, ő adta a hamis papírt. Utána én azon gondolkodtam, tudod, hogy csinálok egy per újra felvétel, de hogyha elhúzni 2, 3, 4 évig, és mit érek el vele? Semmit sem értem volna el vele. Szerintem csak az idegeskedés lett volna, plusz pénzköltség az ügyvédekre, úgyhogy hagytam esni a dolgot. 27 év után hazatértem, elég fura dolog volt, Dunaszerdei mellé Nagyudvarnokba, és örülök, hogy így alakult. Minden rosszban van valami jó. Itt az volt a jó például, hogy nem volt hitelünk, hogy nem maradt ott a feleségem. A barátok még pluszba segítettek, egyik szlovák srác szervezett ilyen gyűjtőakciót, hogy ügyvédi költségekre, és tényleg lelk alappal a legtöbb légiós, akik ismerősök voltak, volt kollégák, azok itt segítettek. Szóval nem, itt ebben a bajban ismered meg a valós barátodat. Páran áttestek a szűrőn, velük nem tartom a kapcsolatot, mert úgy gondolom, hogy ezeket a negatív embereket, akik negatív energiával vannak rám, ezeket ki kell zárni az életemből, és ma ez tökéletesen működik így.
Mégiscsak börtönbe kerültél, hiába próbáltál meg futni ezzelől, de egyébként futottál egészen Németországig.
Hát igen, 94-ben, ahogy mondtam, kimentem augusztusba Németországba, és ott döntöttem el, hogy jelentkezni fogok a légióba.
Honnan tudtál erről, hogy egyáltalán
létezik? Hát a légióról én hallottam, volt egy volt osztálytársam, aki volt a légióba akkor már, és egy másik osztálytársamon keresztül, akivel tartotta a kapcsolatot. Ő mesélte el, hogy hát ő is kint van a légióba, és valamit mondott. Akkor meg nem úgy volt, mint ma, hogy felmegyek az internetre, meg van egy olyan ember, mint én, aki mindent elmond, majdnem mindent elmond a légióról, tudod, én mindig csak a szépet mondom, én a rosszat nem mondom többnyire. Ez majd legyen meglepetés az embereknek, persze. De, és akkor döntöttem el. Ja, és ma, amit elfelejtettem, amikor bent voltam 100 napot, először akkor hallottam a légióról, csak azt mondták, hogy az egy légiós.
Mármint, hogy előzetben tartottam.
Előzetesben voltam, 100 napot, 93-ban. És akkor azt mondják, hogy van benned légiós. Hát még mi az a légió? Akkor így beszélgettünk róla, és Motil Pillangó volt a neve a srácnak, mint a film, tudod. És 6,5 év után valami miatt lekapcsolták Szlovákiában, és kapott kapott pár év börtönt, és egy időben be volt zárva az A szárnyra. Mert amikor kiáltott, mikor tudott felülnek a este az ablakba az emberek, a rácsos ablak nyáron, és akkor énekelnek takarodó után, és azt senki se szereti. És ő volt az, aki elkezdett kiabálni ki az ablakon, hogy holnap átrakotom magam hozzád, majd elintézzük. Mindenki félt tőle. És tényleg a rendőrök meg örültek is, hogy ő ott van, mert sokszor berakták őt egy olyan cellába, például elrendezték a dolgot, és visszakerült. Szóval, hogy valós vagy legenda, de ez ment az igazságszolgáltatási palotában. És a lényeg az, hogy akkor hallottam, hogy igazán, hogy hú, ilyen egy légiós, tudod, hogy milyen rendet tart itt a juszticsáknak, mondják az igazságszolgáltatási palotát. És hazajöttem október vagy novemberben szabadságra onnan, ide Magyarországra, Németországból, haza már nem mertem menni, és elmentem a Lendvai 27-ben, ott volt a francia követség, vagy a konzulátus. Bekopogtam, és megnyomtam a csengőt, mágnezzel kinyitott, bementem, és odaadtak, mondom, hogy légió, csak nevetett, adott egy francia zsandárm, adott egy papírt, rajta volt a légió székhelyének a címe.
Magyarul mondtad neki?
Magyar, csak annyit mondtam, légió. Hát gondolom ez mindennapos sztori volt ott a francia követségen, tudod, hogy a címet megtudják, szóval így kaptam meg ezt az információt, hogy hova kell menni.
Elkészültél, volt egy hónapod. Amikor oda mentél, akkor mi történt?
Hát amikor oda megy valaki, nekem rögtön az első kérdés, hogy miért jöttél oda. Hát első nap az úgy volt, hogy odaértem ebéd előtt fél órával körülbelül, hogy menjek vissza 14 órakor. Akkor még volt 2,5 órám, hogy gondolkodjak, tudod, és akkor így megfordult a fejembe, hogy na most mi lesz. Úgyhogy nem volt egyszerű az a döntés, tudod, hogy most hazamenni vagy maradni, hogy mi vár rám. A számomra a légió az volt, hogy rögtön Rambót csinálnak belőle, hogy kivágnak az őserdőbe, valahol a dzsungelbe, Afrikába, tudod, hogy mint a filmekben, tudod, hogy egy robotot csinálnak belőled. Na, de a csalódás megvolt, mert amikor megláttam, kijöttek ebédidő alatt, jöttek ki így légiósok, szakaszvezetők, vagy tisztek, tiszthelyettesek, tudod, és a fehér kepi a szakaszvezetőkön. Hát a légiónak a szimbólum ez a kepi blanc. Hát az érdekesnek találtam, mondom, hát ez nem is annyira komandós, tudod, nem is annyira rambós, egy ilyen fehér kepi, csillogó, surranó. És akkor visszatérve az első nap rögtön, hogy miért jöttél a légióba? Hát mondom, problem polisz. Ennyit tudtam mondani. Utána jött egy lengyel, elmondtam a problémát, akkor nevet változtattak, megkaptam Meszenszki Ján lett a nevem.
Bocs, de az tök normális, hogy bárki, aki abban az időben odament, és problémája volt az igazságszolgáltatással, rendőrséggel. Arra azt mondták, hogy oké, gyere be.
Hát nem egészen, mert nem mindenkit. Az erőszakos bűncselekményen nem vesznek fel.
Tehát az életellenes bűncselekményekre gondolsz?
Életellen, igen, de ez is megcáfolható, mert volt két csesrác. Az egyik ült bizonyos dolgokért, életellenes valamiért, és látod, felvették őt. Persze ő már leülte egy részét a büntetésének, utána volt egy másik. Van, akit felvesznek, van, akit nem tudom, hogy mi alapján döntik el. Kábítószer, hogyha vérvételnél kimutatják, hogy felhasználó vagy, hogy használod a kábítószert, akkor biztosan nem fognak felvenni. Amire figyelnek, mondom, hogy az életellenes bűncselekmény, kábítószer és jó fogaknak kell lenni. És nem azt mondom, nem lehet valakinek tömés a fogában, de ne legyen fogatlan az ember, hogyha meg ne legyen hátgerincferdülése, mert sokan felkérdezik, hátgerincferdülése lehet menni elég jóba? Hát nem lehet, mert ott egy elit katonának akar valaki, egy elit csapathoz akar valaki tartozni, akkor nem lehet ez nem egy szanatórium például.
Ludo, amikor azt mondtad, hogy problem polisz, akkor ők ennek utána néztek, hogy valójában mi a problémád a rendőrséggel?
Mindennek utána néztek, és ezt onnan tudom, hogy egy dátumot elfelejtettem mondani. Ez a dátum másnap behívott a lengyel, és kérdezte, hogy te valamit elfelejtettél mondani. Nézek rá, mondja, hogy egy dátumot. Március, és így mondja, ja, mondom, március 16. Igen, akkor vittek be kihallgatni, és rögtön előzetesbe raktak 100 napra. Szóval ezt a dátumot elfelejtettem, és ők megtudták ezt. Szóval mindenhova van, még annak az időben is, hogy még nem volt Európai Unióba, Szlovákia például, és nem is volt Schengenbe. Úgyhogy már akkor le tudták ezt az egészet ellenőrizni.
Tehát nem volt érdemes akár hazudni, vagy
hát ezt mondom ferdíteni mindenkinek, hogyha valaki légióba akar menni, őszintének kell lenni.
Kiderült az, hogy letöltendő börtönbüntetést kaptál Szlovákiában, mindez nem érdekelte őket?
Így van, semmi nem érdekelte őket, rögtön másnap kaptam egy nevet, Meszenszky Jan, bevonultam.
Mármint egy új nevet?
Új nevet, Meszenszky Jan lett a nevem, Makki Lajos helyett Meszenszky Jan lett a nevem.
Miért?
Mert más identitás alatt futottam, hogyha keresnének például, akkor nem fognak megtalálni. Ez gyakori, még hogyha nem is nincs problémája rendőrséggel valakinek, akkor is lehet, hogy megváltoztatják a nevét. Lehet, hogy ők valamit tudnak, vagy látnak valamit, vagy sejtenek valamit. Ezt nem tudom, ezt nem nehéz megmondani, hogy mi alapján válogatják ezt, de előfordul olyanok is kapnak új nevet, akinek semmi köze semmihez például, hogy nincs semmi problémája.
Új név, új papírok.
Hát új papírok, ez csak katonai papírok. Volt útlevelem, francia útlevelem is Meszenszky Jánra, de az nem hivatalos, tudom, amikor mész misszióra például valahova, akkor van egy kezembe fogtam a Meszenszky Jánra, jó, de jó lenne egy francia útlevél, tudod. És ez volt a cél, voltak éppen, hogy megkapjam francia útlevelet, és a nevet változtatni majd a végén.
Hogy tudtál ezzel az új énnel azonosulni?
Hát ez nehéz volt, nem volt könnyű az első két nap, főleg, mikor azt se tudtam ki, ez a Meszenszky Ján, tudod, hogy névsorolvasás este, létszám ellenőrzéskor, Meszenszky, meglökött a magyar mellettem, ez te vagy, mondom, prezonkaparasöv, hogy jelen szakaszvezető. Szóval igen, meg kellett szokni, és utána ez egészen 98-ig, 4 évig ezen a néven futottam. És utána visszakaptam az eredeti nevem, mert vissza kell kérni, hogyha szeretnéd a francia állampolgárságot.
Mennyire volt kemény a fizikai teszt?
Hát számomra nem volt kemény a fizikai teszt, ahogy mondtam, én 14 éves korom óta sportoltam, jártam versenyekre is, úgyhogy nem volt kemény. Le tudtam futni az elvárt távolságot, megadott idő alatt, a húzockodás, fekvőtámasz abszolút nem volt probléma, de ez még a felvételi alatt. A felvételi az ilyen 3-4 hét. És a negyedik héten tudtuk meg, például ez minden pénteken volt a sorakozó. És minden pénteken a felsorakoztatnak délután középre, a sorakozótér közepére embereket, és akkor olvasnak neveket, akiket felolvasok, jobbra, neki jobbra az akaszvezetőnek. És a másik név pedig utána a másik csoport balra. És akkor derült ki például, hogy amikor jobbra kerültem, a negyedik hét péntekén, hogy titeket felveszünk, ti megmehettek haza.
Arányai tekintve?
Akkor 2 a 10-ből volt. Két ember vettek föl, 10 körülbelül. De ezt se tudtam. Én azt hittem, hogy oda, aki bemegy, az mind légiós lesz. Hogy ilyen egyszerű, tudod, hogy te légiós akarsz lenni, akkor mindenkit felveszünk. Csak néztem, hogy mennyi embert hazaküldenek, tudod. Sokat akkor küldtek haza, amikor hosszú hajjal megjöttek, levágták a hajukat, hogy na már felveszünk, és mégsem vették fel őket utána, és mettek kopaszon haza.
Volt B terved arra, hogy mi van, ha mégsem vesznek fel?
Nem, nekem meg se fordult a fejembe, hogy engem nem vesznek fel. Abszolút nem volt B terv. Abszolút. Nem is terveztem semmit. Én tudtam, hogy én légius leszek. Én meg voltam róla győződve.
Mi volt a durvább, a fizikai teszt, vagy a pszichológiai teszt?
Hát volt egy idősebb magyar, meg utána így a magyarok körébe ment, hogy a két pszichoteszt lett, és mind a kettőn, hogyha kér, hogy mindig ugyanazt, csak annyit mondtak, mindig ugyanazt a fát rajzolt. Na mondom, jó, kellett egy a pszichoteszt végén, kellett egy fát rajzolni, tudod, és a második pszichotesztben is ugyanazt a fát rajzoltam. Vagy én ezt hallottam, hogy aztán mi igaz van benne, nem tudom. Hát most így matek meg kiszámolni, hogy például egy olyan kocka, mint a Rubik kocka például, vagy valami, hogy mennyi hiányzik belőle, egy 10 darab, számolod meg mennyi van benne, meg ilyen háromszögek, meg tudod, ilyen alapvető pszichotesztek voltak. Ez nem láttam problémát benne, van akinek problémát jelent, kis matek is volt, de nem jellemző, hogy ott buktak meg az emberek, főleg a futáson.
Aláírtad a szerződést 5 évre.
4 hónap alapkiképzés. Vagyis 4 hónap alapkiképzés, utána jön, hogy kiválasztod, hogy melyik ezredbe szeretné menni. Az alapkiképzés egyszerű, minden videómban elmondom a TikTokon, többnyire, hogyha kérdezik, akkor van 1 hónap farm, és 3 hónap laktanyai élet, de ne úgy képzeljük el laktanyai életet, hogy most ott vagyunk egész nap, hogy hetente kimegyünk gyalogolni valahova, nagyon sokat menetelünk, nagyon sokat futunk, minden reggel sport. Olyan nincs, hogy nincs sport például. Lehet, hogy sport után elmegyünk lőni, vagy korra reggel elmegyünk lőni például, sorakozó után 7:30-kor ott vagyunk egész délelőtt. És az volt a jó, hogy abban az időben gondolod, de 94-ben volt egy fedett lőtér 200 méteres. És elektronikus céltáblák voltak, kimutatta, hogy hol találtad a céltáblát egy képernyőn. 94-ben ez ott volt a laktanyában, ez egy nagyon modern dolog volt. Ott tanultunk meg famasszal lőni, szóval rengeteg dolog. És a 4 hónap után, ahogy említettem, 1 hónap farm, van ez a March Kepi Blanc, ez a kepi menetelés, akkor kapod meg hivatalosan, akkor már 2 hónap szolgálatod van.
Megbékéltél van vele?
Hát a Kepi Blanna utána megbékéltem természetesen, mert mégiscsak maradtam 19 évet, úgyhogy igaz, hogy 6 év után fekete lett. De nekem, és az alapkiképzésen így az ember azért már kezdi átlátni a dolgot, hogy mi is az a légió voltak éppen, milyen ezredekből tevődik össze, milyen specialitások vannak, hova kérheted magad. Nem mindig ejtőernyős akartam lenni, azt mondtam, hogy én oda. Mindig azt mondom, hogy ha a katona, az elit, az mindig az ejtőernyő.
Azért Korzika egyfajta börtön is nektek, vagy hát az volt.
Ezt inkább azok mondják, akik félnek ejtőernyősökhöz jönni, tudod? Hát, hogy Korzika az Alcatraz, mindig azt mondták, valakinek azt mondták, hogy mert mondtam, hogy ő jöjjön oda, Gujánában volt 2 évig, a Roli, és mondtam, hogy 2 év Gujána után jöjjön az ejtőernyősökhöz. Hát, hogy ez nem jó, mert hogy az erőisek, az erői, a Régiment Étranger Infanterie, a gyalogság, Nîmes-ből, azt mondták, hát a Korzika az nem jó, az Alcatraz, nem tudsz sehova menni, mert ez egy sziget, tudod, nem úgy van, hogy beülsz egy gyors vonatba, és 4 órán belül Párizsba, vagy Marseille-ból például, vagy Montpellier-ből, de megvan a saját varázsa. Többet sportolunk, több szabadidőnk van sportolni. Ahelyett, hogy elmegyek Párizsba elkölteni a pénzet, kimész sportolni, elmész bicajozni, búvárkodni. Aki akarta ejtőernyőzhetett hétvégén sporternyővel, szóval rengeteg lehetőség volt sportolni.
Mennyi pénzt kaptál akkor, amikor már az ejtőernyősöknél voltál?
Hát akkor még frank volt. Azt tudom, hogy először 1500 frank volt az instrukció a kiképzés alatt. Utána, amikor kikerültem, őrvezet, vagyis igen, akkor még másodosztályú légiós, vagyis hogy rangjelzés nélkül, akkor, vagyis rendfokozat, mert ezt is szóvá tették nekem a TikTokon, hogy az nem rangjelzés, hanem rendfokozat. Szóval akkor volt 4500 frank abban az időben. Ez ilyen 700 euró nagyjából. És őrvezetőként, ezt, amit őrvezetőt megkapja az ember 10 hónap szolgálattal, akkor kap 6500 frankot, ami volt 1000 euró, 95-ben 1000 euró, és a tízesek kaptak ilyen 9500 és 10500 frank, ha 5 évnél több szolgálatuk volt körülbelül, ami ilyen 1500 eurónak megfelelő összeg volt nagyjából. Szóval elég komoly fizetések voltak. És gondolod, hogy kimentünk például Jugoszláviába 95 októberbe, 96 áprilisig, volt egy tízeres, több mint 5 év szolgálta, 27000 frankot keresett egy hónapba. És abban az időben mennyi? 30 forint volt egy frank. Hazajött 900 000 forinttal 95-be például. Ha például, hogyha gyalogsághoz fog menni valaki, akkor kicsivel kevesebb, mint 1400 eurót fog kapni. Ha az ejtőernyősökhöz, akkor kicsivel többet, mint 2000 eurót fog kapni. Ez a különbség az ejtőernyős és a gyalogság között. Vagyis 2000 euró, és erre jön még a táppénz. Ahány éjszakát te terepen töltesz, vagy laktanyán kívül valahol, arra még jön egy pénz, plusz pénz. Ez lehet akár 4000 euró is egy hónapban, egy havi fizetés. Aki légióba odafigyel, az tud keresni pénzt. Főleg, hogyha kimegy misszióra. Elmész egy afrikai misszióra, én több mint 15 év szolgálattal például, 2009-ben 15 év szolgálatom volt törzsőmesterként, Kálvíba kerestem 3200 eurót nagyjából, havonta, és egy afrikai misszión egy ilyen 5500-5600 eurót havonta.
Mikor volt az első külföldi missziód?
Ez volt 95, ex-Jugoszlávia 95, október 96, április. Majdnem 6 hónap, 5 hónap és 3 hét volt a misszió.
Mit csináltatok ott?
Hát először ENSZ, Mostárba. Nem volt missziónk, semmi nem volt, csak ott voltunk az erőmű mellett voltunk Mostárba. volt ilyen francia laktanya körbekerítve ilyen szöges dróttal, homokzsákokkal megerősítve pozíciók, és hogy ne unatkozzunk, akkor szakadó esőbe is homokzsákokat töltöttünk, egy várat épített, várat idézőjelbe, egy megfigyelőállást építettünk, emeleteset homokzsákokból, sátrakban aludtunk, először nem volt fűtése benne. Úgyhogy jó, hogy előre tudtuk, hogy hova megyünk, mert az idősebbek figyelmeztettek, hogy jó hálózsákot kell venni, mert azt, amit a légió, a francia hadsereg ad, hogy az nem lesz megfelelő. Úgyhogy vettünk ilyen mínusz 17, mínusz 20 fokig való ilyen toll hálózsákokat, az, aminek nagy haszna volt ott, és utána mentünk át, október végén átmentünk a NATO, NATO felügyelet alá, az IFOR, akkor lett a Intervention Forces, és akkor kezdtünk el missziókat csinálni, járőrözni. Utána jött ez az egyezmény, hogy a határoktól be kell tartani fegyvermentes övezetet mindkét országnak, például Bosznia, Szerbia, 2 kilométer jobbra, 2 kilométer balra fegyvermentes övezet, és ezeket jártunk ellenőrizni. Ha ott voltak még a pozíciókban a katonák, és volt, hogy képzeld el, hogy volt egy kis folyó, egy erdőben egy kis völgy, és 20-30 méterre volt szembe a szerb meg a bosznyák egymással szembe. Itt is aknák lerakva, itt is aknák lerakva, pokróc kihúzva, a pozíciók között ki volt húzva egy kábel, azon pokrócok felkötve, hogy a mesterlövészenet ugye lelőne, hogyha járkának például ilyen pozíciókat kellett ellenőrizni, és megmondani nekik, hogy na most el kell hagyni ezt az övezetet, mert van egy egyezmény, amit aláírtak a mindkét fél.
Mennyire volt ezt nehéz érvényesíteni?
Hát nem volt nehéz érvényesíteni, mert szerbekkel, hogyha többnyire megjelentünk, hogy már hónap jövünk, hogy hónapra hagyják el a területet, vagy a pozíciójukat, akkor rögtön a beszélgetés, rögtön elővették, elkezdte főzni a török kávét, tudod, előkerült a rakiás üveg, a szilvapálinka, felvágta a sonkát, vagy a szalonnát, és úgy mentünk sokszor haza, hogy alig találtunk vissza a laktanyába, vagyis a pozíciónkra, ahol voltunk. Szóval nagyon jó volt. Ezt mindig kiemelem. Én, amit akkor tapasztaltam a szerbekkel, számomra egy óriási vendégszeretet volt bennük. És annak ellenére, hogy a NATO bombázta őket még utána 99-ben, igaz? De így a légiósokkal nagyon jó kapcsolatban voltunk a szerbekkel.
Az első missziódnál itt Jugoszláviában mennyire izgultál, vagy féltél, vagy egyetlen volt mitől?
Hát, hogy mikor 26 éves vagy, nem fél semmitől. Nálad van a fegyver, ez olyan biztonsági érzetet ad, és ráadásul 6 hónapig más se csinálta a kiképzés alatt, meg mire eljutottunk odáig, akkor már majdnem egy év szolgáltam, vagy 10 hónap szolgálta mentem. Hát egész nyáron csak mentünk lőtér, gyalogolni a hegyekbe, megtanulni a dolgokat, ráadásul magyar őrmesterem volt, mindig mindent elmagyarázott, ugye nekem egy óriási előny volt ez. Páncélautóban ő volt a csoportfőnököm, a rajparancsnokom, én voltam a páncélautósofőr, mentünk valahol magyarul, beszéltünk non-stop. Hívták rádión például, Trejesz 13, akkor magyarul szólt bele rádióba, vagy magyarul kezdett beszélni rádióba, mindig magyarul beszéltünk, tudod.
Mi a helyzet a francia nyelvvel? Mennyire verték ezt belétek a kiképzés alatt, vagy ebben az eltelt egy évben?
Hát azt non-stop tanulja az ember. Első 4 hónapban non-stop tanulja, és utána még tanultam. Hát ahiszet, hanem pont tegnap is beszéltem róla, meg pár videóban is mondtam, hogy milyen romantikusok a légiósok, nem romantikából csináltam, én Céline Dion CD-re tanultam franciául. Mert akkor az egy CD volt, tudod, ahol meg lehetett venni a CD-t, és hátul volt egy kis könyvecske a dalszöveggel.
Akkor az összes Céline Dion számot tudod
akkor
kívülről?
Akkor tudtam, ami akkor megjelent azon a CD-n, azt tudtam kívülről az összes számot például. Tehát, és én ahogy éneket, és az volt a jó, hogy artikulált Céline Dion, amikor énekelt, nem gyorsan énekelt, és tudtam követni a szöveget. Ha valamit nem tudtam, megkérdeztem a szobatársamat, egy franciát, hogy ezt magyarázd el, hogy ez mit jelent, vagy a szótár, vagy az értelmező szótár. Tudod, mindig kinéztem, és így tanultam franciául. És mindig néztem a híreket, csak a francia tévét néztünk, non-stop hírek, hogy, és magyarázott, segített, olyan segítőkész, mai napi kapcsolatban vagyok ezzel a franciával is például.
Hány országban voltál misszión?
Hűha, 2 ex-Jugoszlávia, 2 Csád, 1 Közép-Afrikai Köztársaság, 3 Elefántcsontpart, 3 Gabon, 3 Djibouti, 1 átmentünk Katárba egy misszióra, Új-Kaledónia. Szóval mozogtunk rendesen, majdnem 5 éven van Afrikában, ha összeszámolom az összes missziót.
Melyik volt a legmelegebb helyzet És mikor?
Voltak harcok, nem történt semmi bajom, és Gabonban, ahol csak egy katonai jelenlét volt, ott meg ugrásnál eltört a bokám. Tehát akkor mi a szívás az egészből, tudod? Vagy az, hogy egy békeidőben, gyakorlaton eltöröd a bokád, és 3 hétig nem tudsz mit csinálni. Vagy ott vagy, vannak harcok, néha rád lőnek, vagy visszalövünk, és nem történik semmi bajod. Akkor az nagyon fáj az a dolog, tudod, hogy egy gyakorlat közben valami történik, és akkor így rossz szemmel néznek rád. Mert a légióban, hogyha azt hiszik, nem is, hogyha kiesel valami miatt, akkor keménynek kell lenni, hogy ne történjen soha semmi bajod. Mert ha valami miatt kiesel, már a főnököd már, tudod így, azért, hogy te most 3 hétig...
Pihengetni fogsz.
Hát igen, pihengetni fogsz voltak éppen. A fiatal légiósnak mindig találnak, mikor kificamodott a bokám az ejtőernyős kiképzésen, a 4. ugrásnál például, akkor bekerültem a 4. századba, Kálviba, Korzikán, többiek kimentek hadgyakorlatra egy hétre, én megmentem ejtőernyőket hajtogatni egy tanfolyamra. Azért nem tudtam, alig tudtam járni, hát ilyen volt a bokám, dupla méretű, fekete, lila, minden színe volt, úgyhogy ejtőernyő hajtogatás volt. De ezt is rossz szemmel nézik. Úgyhogy a gyengélkedőre például minél feljebb vagy egy rendfokozatban, annál rosszabb szemmel nézik, hogyha te elmész a gyengélkedőre valami ok miatt. Évente egyszer mentünk, orvosi kivizsgálás. Oltások, fogak átnézése, minden szív, minden átnéznek, vizelet, és hogyha ez megvan, utána te ne menjél többet a gyengélkedőre.
Örök életű vagy.
Így van. Akkor voltam, amikor eltört, elrepett egy bordám például. Akkor elmentem, de akkor is még elküldtek egy tanfolyamra pluszba. Vagy eltört a kezem. Vagy mentünk páncélautó, és nem volt rajta a szemüveg, és egy még belecsípett a retinámba, képzeld el, fulánk benne maradt, nem tudtam így, ilyen szemmel mentem így, kaptam infúziót, kiszedték a retinámból a fulánkot, és ilyen dolgokkal megy az ember. Nyakcsigolya sérülés, bokatörés, ilyenekkel megy.
Beszéljünk egy picit a légióról, hogy mi a francia idegen légió, és mi a feladata?
Hát a francia idegen légió 1835-ben alapították meg. Talán azt mondanám, hát a feladata szerintem, hát igen, voltak ezek a gyarmatok. Hát most már nem úgy van, mint az előtt volt, tudod, hogy most megvan adva, hogy kell egy ejtőernyős ezred, a brigádba beletartozik, mit tudom én, 8 vagy 9 ejtőernyős ezred, és ebben benne van az egyedüli légiós ejtőernyős ezred is. És akkor megvan adva, hogy most 24 órás riadó készültségbe kerül a 2. rep, a légiós ezred. Egy hónapon keresztül. Utána a 8. RP-ma. Utána a 3. RP-ma. Utána újra a 2. rep. És ha akkor valami történik, akkor pont, mikor mi vagyunk 24 órás riadó készültségbe, akkor mi fogunk menni először. Hát szóval ez a különbség benne. És utána lehet a gyalogságtól is. Gyalogságtól is van egy másik országban. De ha ejtőernyős kell, akkor az megy mindig elsőnek, aki abban a pillanatban riadókészültségben van.
Tehát az idegen légió az sokkal gyorsabban tud reagálni helyzetekre, mint a francia hadsereg?
Nem. Ahogy magyaráztam, hogy a riadókészültségben a reguláris hadsereg is beletartozik.
Oké.
Hát, mert csak egy idegen légiós ejtőernyős ezred van. Viszont ebbe a riadókészültség, ejtőernyős brigádba viszont van 8 ejtőernyős ezred, abból csak egy légiós.
Melyik volt az a misszió, amikor először tényleg éles helyzetbe lőnöd kellett?
Amikor nekem személyesen lőni kellett? Uh-huh. 9 év szolgálatom volt.
Tehát 9 év után kellett először lőni.
Voltam éles helyzetbe.
De ott nem lőttél.
De nem vitt rá kényszer, hogy meghúzzam a ravaszt.
Nem. Miért nem?
Mert egy légiós, egy francia katona nem fog ártatlan emberrel lőni. És nem fog fejetlenül lövöldözni, mert valaki lőtt valahonnan, de nem látom, nem fog oda lőni, csak akkor, hogyha látom. Rám lőtt? Nem rám lőtt például. Nem láttam, nem találtál senkit. Akkor, érted meg, előttem meg voltak.
Mi volt ez a helyzet? Hol volt?
Ez Közép-afrikai Köztársaság 1996.
Miért voltatok ott?
Hát Csádban mentünk beavatkozni, mert fellázadt a helyi hadsereg. Azt hiszem, valami fizetés probléma volt, és indítottak egy ilyen lázadást. A köztársasági elnök felkérte Franciaországot, hogy segítsen levenni a lázadást. És itt alakult ki, voltak tárgyalások, utána megöltek egy francia tisztet, és az ezredesünk, aki Calvi-ról volt, ő fegyelte az egész ottani erőket, úgy döntött, hogy támadásba lendül a francia hadsereg. Erre válaszért, tudod, válaszként. És hát ez az érdekes sztori volt, én fiatal légiós voltam akkor, hát 96 december. Igen, 96 decemberben repültünk át Csádból. Mi Abesébe voltunk, vissza kellett gyorsan mennünk összecsomagolni, 2 óra alatt visszarepültünk N'Djamenába, csomagolás, és repültünk Bangiba, Bangi reptéren, Mpokon szálltunk le, és ott szétraktak minket ilyen kereszteződésekbe. És ellenőrző pontokat kellett csinálni, mert hogy jönnek be fegyverek, tudod, hogy a városba valahonnan, és minden autót ellenőrizni kellett. Még kiártunk az erdőbe is sokszor, és akkor jött ez a, hogy megölték a francia tisztet, akkor az volt a misszió, hogy körbezárni egy határfolyó volt, kameruni határfolyó, tudod, Csád. Ott volt egy laktanya, és így körbe lett zárva, ilyen félkörbe a francia erők, és éjjel 1 órakor jött a jel, hogy meg kell indulni lefele. És kérdezte a szakaszparancsnok, mi lesz a jel, majd meglátod.
És mi volt ez?
És jött egy Puma helikopter, egy 20 mm-es gépágyúval, és éjjel 1 órakor lekapcsolódtak a villanyok, és elkezdte lőni a laktanyát. Mire azok magukhoz tértek, ők 14-5-össel lőttek a helikopter irányába, világítóval, persze franciák nem, lézerre és éjjellátókkal használtunk, és akkor, mikor jött ez a helikopter, akkor szép lassan indultunk meg lefele. Ez volt egy nagyon komoly akció, de egy eset volt, mikor utolsó voltam, nekem az volt a misszió, páncélautóval elszállítani a sebesülteket, ha van sebesült.
Volt?
Akkor nem, aznap nem, de utána volt, igen. És kijött egy helyi katona nadrág, egy trikó vagy póló volt rajta, most nem emlékszem, Kalasnyikovval a kezében, tudod. És úgy meglepődött, mikor meglátott minket, hogy ott a páncélautó, én Famasszal, az orosz srác, aki most nemrég meghalt Ukrajnába, pisztollyal így rácéloztunk, ő kezében Kalasnyikovval, és így látott minket. Nem ismert meg, nem is tudott megmozdulni, szerintem legyökerezett a lába, annyi leblokkolt teljesen, nem, hogy mi történik itt. És akkor oda jött egy valízi tízeres, valíz futunáról, egy ilyen rögbi játékos, Jean-Luc Tolofoa, ő volt a tízeresem, és oda ment, puff, leütötte őt, elvette a fegyvert, mikor magához térsz, na jó, menj haza. És megtehettük volna. De látod, ezt akarom elmagyarázni az embereknek, megtehettem volna.
Miért
de
nem lőttétek le?
De miért? Nem lőtt, nem fenyegetett meg engem. És nem úgy van, hogy most hobbiból lelövöm, mert van nála egy fegyver. Ő nem lőtt rám. Ez a jogos önvédelem. És ezt sokan nem tudják felfogni. Most nem azt mondom, hogy nem fordul elő a légióban az ilyen eset, hogy más lehet, hogy lelőtte volna, de nálunk nem történt meg. Mert nekem így tanította meg a magyar őrmesterem, így tanították meg a tizedesek, hogy tisztelettudónak kell lenni.
Itt sem használtad a fegyvered.
9 év akkor kellett először.
Oké. Okay. Elmeséled nekem ezt a szitut?
Amikor volt ez a...
Uh-huh.
Hát megtámadtak minket. De ez több nap is előfordult, hogy ránk támadtak. Bekábítószerezve mindig volt egy belga-francia szakaszparancslokunk volt. Dezsőnek volt a beceneve, úgy hívtuk, hogy Dezső, de belga volt, csak egyik Zsolti barátom nevezte Dezsőnek, és mindig tudtuk, hogy vagy éjszaka támadnak, vagy hajnalba támadnak, tudod. És volt egy vonal, amin nem jöttek át. És mi ilyen pozíciókban voltunk, kiépített homokzsákokból, bunkerek, hát nem ilyen nagy bunkerek, csak ilyen védőpozíciók, tudod, páncélautónak kiásva együk, csak a torony látszódott ki belőle, páncélautónál szól, napi 23 órát bakancsba vagy például, csak 1 órára veheted le, akkor is mindig más ember veszi le, nem vették le soha ketten egyszerre, hogy elvégezd a dolgot, hogy le tudjál mosakodni, kimosni a ruhát, hogyha úgy van. Na, lényeg az, hogy hát igen, támadtak ránk, és akkor ott már azért lőni kellett. Volt, hogy éjjel odaosontak hozzánk közelre, volt, hogy kimentünk ellenőrizni lövöldözés ott a város szélén, kiküldött minket a szakaszparancsnok, két páncélautó RPG-7 fogadott minket. Mondta, hogy belőttek egy RPG-7-et egy másik páncélautóba, a srácosofőr pont itt találták el a keze, van is kép a könyvemben róla, hogy a kormány szét van szakadva, átlövi a páncélautót, bal kezét leszakította, jobb kezét megmentették. Úgyhogy hát igen, ilyenkor már nem szabad. Hogy hogy dolgozott fel, azt mondom, hogy inkább az ő anyukája sírjon, mint az enyém. Így dolgozott fel. És ezek nem ártatlan emberek voltak. Ezek az emberek terrorizálták a környező falukat. Tehát szóval nem jó szántukból berúgtak, kábítószer, mit mondjak, mindent ki lehet mondani, igaz, megerőszakolják a nőket, felégetik a falukat, lelőnek ártatlan gyerekeket, asszonyokat, képeket tudnék mutatni róla. És ez miatt legyen lelki ismeret furdalásom, az ilyen ember miatt, hogy utána engem akar, az én életemre akar törni, hogy meghúzom a ravaszt, miért lenne lelki ismeret furdalásom? Annál kevesebb falut fognak felégetni.
Hülye kérdés. Nyilván. Hány embert öltél meg?
Nem.
Ezt lehet tudni?
Nem lehet tudni. Hogyha mész is egy akcióba, onnan tudod, hogy te fogod lelőni, nem a társad lőtt el, amikor 10-ből 10 lő. Onnan tudod? Akkor kinek a számára írjuk, húzunk majd, mint a puskatusra, vagy mint a repülőkre a német világháborúba volt? Tudod, hogy igen, lelőttem egy repülőt? Onnan tudod, hogy nem a melletted lévő lőtt el?
Striguláztat fejben valaha?
Nincsen strigulázás, abszolút. Nem is foglalkoztunk vele.
Kész, meló, vége, hello.
Ez egy munka. És a magyar honvéd ugyanezt megtenné, hogyha a szituáció ilyen szituációba fog kerülni. Ugyanúgy a szlovák katona is meg fogja tenni, és mindenki meg fogja tenni, mert ez a misszió. Azért megy katonának valaki, hogy ezzel számolni kell. És azzal is számolni kell, mi van, ha ő ott marad. Ez is benne van a pakliba, hogy te nem fogsz onnan visszajönni. Ez is a katonának az életéhez tartozik.
Mit szólt ez a családod, amikor, hogy te ilyen helyekre járkálsz, és ilyen szituációkba beszélsz?
Hát ők nem tudták elképzelni, tudod, hogy pontosan mi ez. Hiába beszélsz valamit, vagy mutatsz képeket.
De elmondtad nekik részletesen,
ritkán.
Hogy mi a munkád?
96-ban kijöttek utánam Franciaországba például, akkor így meséltem, de voltak gyerekek is ott, úgyhogy nem nagyon mentünk bele a részletekbe. Apum büszke volt rám, anyum aggódott, ennyi. Nem volt miről. A szabadság végén már várott, hogy menjél vissza a laktanyába fiatalként, hogy elmeséld az élményeidet, hogy mit csináltál szobatársaddal, mert velük érzed jól magad, ők az új barátaid, ők az új családod. A légióban. Velük élsz.
Megértik, amiről beszélsz,
persze,
meg amiben vagy.
És ugyanazt a nyelvet beszéli mindenki, tudod, már mint idézőjelbe, hogy nem a franciára gondolok, de mindenki azzal a stílusban beszél, és ugyanazt csinálja mindenki. És mindig csak fel tudtunk nézni egyik a másikra, egy idősebbre, mikor kapott egy kitüntetést, mert tudtuk, hogy valami olyat csinált, hogy részt vett, vagy egy harcba valami különlegeset csinált, azért mindig felnéztünk rá, és mindig számunkra ezek voltak a példaképek, tudod, hogy én is azokat a kitüntetéseket el akartam érni, mint ő például. Én is azokban a missziókba szerettem volna menni. Én sajnálom azokat a légiósokat például, akik nem jutnak el egy bizonyos afrikai országba, vagy egy hadműveletbe, egy éles bevetésbe. A számomra a katonát nagy K-val azt teszi, hogyha igen, meg kell néha húzni a ravaszt. Számomra azt teszi katonával a katonát. Nem az, hogy laktanyába menetelek, énekelve az ebédlőig, és vissza, utána összeszedjük a csikkeket a laktanya körül sorakozó előtt, utána elmegyünk futni, kimegyünk a lőtérre, a céltában nem fog visszalőni, ugrunk helikopterből, ugrunk repülőből, és komandós vagyok. Nem, komandós az, amikor tudod, hogy milyen az, amikor körülötte röpködnek a golyók. És most idézőjelben mondom, komandós, akkor vagy katona, akkor fogod megtudni, hogy milyen. Akkor fogod megtudni, hogy te hogy fogsz reagálni arra a helyzetre, hogy te való-e vagy arra a szerepre, amit te ott betöltesz. És ott fogják eldönteni majd a felettesek, akik látnak, hogy belőled jó csoportfőnök, rajparancsnok lesz, vagy jó szakaszparancsnok, vagy helyettes, vagy nem. És annak alapján fog előre kerülni az ember a ranglétrán.
Mit gondolsz arról, hogy a magyar honvédség katonái meg tudják csátban, hogy milyen az, amikor röpködnek a fejed fölött a golyók?
Hát, kimennek? Már biztos?
Igen.
Hát szerintem meg fogják tudni, igen.
Mit keres ott a Magyar Honvédség?
Figyelj, én azt mondom, hogyha én magyar honvéd lennék, én első között jelentkeznék, hogy mehessek Csádba.
Amíg az idegen légióban szolgáltál, eszedbe jutott az, hogy azért neked van egy letöltendő börtönbüntetésed, vagy...
Nem, én ezzel éltem. Én paranoiás voltam, amikor megláttam egy autót például, hogy hosszabb ideig jön utánam akár Korzikán, vagy Franciaországba szabadságon, elmentem egy kört a körforgalmon pluszba. És kíváncsi voltam, hogy elmegy előlem, vagy nem megy előlem, vagy elmentem másfelé, és másik úton is figyeltem, hogy jön-e utánam, vagy nem. Én paranoiás voltam, én ezzel éltem. Én tudtam, hogy előbb-utóbb meg fognak fogni. Én nem is menekültem előle. Mert ha el akartam volna menekülni előle, akkor összespórolok maximum pénzt, és elmegyek a Schengen övezeten kívülre valahova élni. Csak az se határtalan, igaz? Mert ahhoz, hogy valaki megszökjön valami elől, az pénz kell. És ma már bárhonnan kiadnak. Nagyon kevés az az ország, hogy ő nem fog kiadni egy körözött szemét például. Ha a szlovák állam vagy a magyar állam megtudja, hogy itt és itt van, megkéri állam az államot, és ki fogják adni.
De nálad nem fordult elő ilyen.
De nálam nem, hát én nem is bujkáltam. Én bejelentettem, mikor megkaptam a francia állampolgárságot, én bejelentettem a szlovák nagykövetségen. Hogy tessék, megkaptam a francia állampolgárságot, itt és itt lakom, itt van egy fénymásolat az útlevelemből. Hát ez.
Hogyan lehet az, hogy 19 évig szolgáltál az idegen légióban, majd amikor abbahagytad, leszereltél, akkor jött a hideg zuhany?
Hát akkor még 6 évig dolgoztam Görögországban.
Igen.
13-ban leszereltem, és 19-ben
tartoztattak. Jó, csak azt gondolja az ember, hogy talán a légió miatt nem kerestek.
Hát de én is így voltam vele. Hát mindenki azt mondta, hát ez már elévült ügy, ez semmi, bemész, max 2-3 hét bent vagy, és ősz ki. Mindenki azt mondta, még a rendőr, figyelj, én minden tiszteletem, még a rendőrökkel is beszéltem. Hát a rendőrök is tudták, hogy van egy ügyem, mikor megcsináltam a magyar technek megfelelő francia reddel 2 tanfolyamot, kérdezték, Ludo, miért jöttél a légióba 2002-be? Hát mondom, de jó, csináltunk ilyen mesterlövész tanfolyamot velük a rendőrökkel, és kaptam 2 diplomát, 2002-2006. Ha most mondjam el az igazat, azt mondja, csak is az igazat tudod. És ott álltok a redesek, vagyis a tekesek így körülöttem. Hát mondom, ez is ez történt, ekkor, és ennyit kaptam érte. Azt mondja, ezzel ne foglalkozz, az már rége, az semmi. Európai Unióban a törvények szerint ez már elévült ügy. Mondom, jó, nem is foglalkoztam vele.
Mi lett ebből?
6 év civil élet után, 13-ban leszereltem, 6 évig dolgoztam Görögországba, havonta jártam, 1 hónap munka, 1 hónap szabad. Havonta repülővel, kocsival, mindegy. És 19. június 1-én letartóztattak a görög belépésnél Görögországba, amikor mentem melóba.
Félreállítottak, és azt mondták, hogy akkor jöjjön velünk?
Nem, először úgy volt, hogy kinézett az ablakon, megkérdezte Infinity, mert Infinity-n volt. Mondom, igen, álljak félre. Vagyis Infinityt vártak. És nem fogok gyanúsítani senkit. Messze álljon tőlem, én soha nem gyanúsítottam meg senkit. Addig mi nincs bizonyítékom, addig ez a presumption d'innocence, nem is tudom, minek mondják ezt magyarul, tudod, hogy addig mindig ártatlan, még nincs bebizonyítva. Nem is fogom tudni bebizonyítani, de valaki bejelentette, és ezt az első hónapban megtudtam, mikor bekerültem a Thessaloniki börtönbe, akkor a rendőrök már odajöttek, mert én egy ilyen különlegesség voltam, mivel az orosz oligarkának a szigetén dolgoztam, plusz 19 évet szolgáltam a légióba, plusz egy görög katonatiszt, aki velem dolgozott, én voltam a főnöke, az együtt volt katona a rendőrrel, és akkor elárulták, hogy igen, hogy valaki jött egy névtelen telefon, és bejelentették, hogy te azon a napon milyen autóval és kb. Mikor fogsz átlépni a határon.
A feleséged is veled volt.
A feleségem is velem volt, úgyhogy ilyen 1 óra. Tudod, nem tudok hazudni. Aki az ellenkezőjét mondja, ő hazudik. Megkérdezték, 1 óráig tanakodtak, ott volt a képem 93-ból, még itt szakállal, tudod, nyaklánc, hosszabb haj. És 1 óra után már 3-an nézték, meg kérdeztek különböző dolgokat, meg minden. Így felén fordítja a monitort, azt mondja, te vagy a képen. Mondom, igen. Nem hazudjak? Pedig letagadhattam volna. Nekem egy francia rendőr azt mondta, ha megállítanak, mondd azt, hogy nem, te Maké Ludovik vagy, itt és itt születtél, ekkor és Franciaországban itt és itt laksz. és muszáj, hogy elengedje. Nem tudtam neki azt mondani, hogy nem én vagyok éppen. Nem tudtam a szemébe hazudni.
És a feleséged mit szólt ez, hogy nem tudtam
hazudni? Hát ő kint volt.
Ott volt veled az autóban.
Hát ő kint ült a kocsiba, azt az egy órát utána mondták, hogy búcsúzzak el a feleségemtől, most, hogy ott kell, hogy maradjak. Ha elbúcsúztam a feleségem, akkor kemény. Ő egy kemény nő, érted, sok mindenen átment ő is, meg közösen is sok mindenen átmentünk. És visszafordult, elbúcsúztunk, visszafordult, kocsival is hazament. Engem meg akkor bilincset raktak a kezemre, de előre, azért egy bizonyos, nem hátra kötötték a kezem. Beütettek kocsiba, és bevittek egy rendőrségi cellába. Kilkiszbe, utána Porikasztró két napra, utána Porikasztró Kilkisz, első két nap még nálam hagyták a telefont is, tudtam telefonálni. Úgyhogy, és utána jött ez a 6 hónap, november 27-ig 2019, június 1-től november 27 2019. 4 hónap Thessaloniki, 1 hónap koridaló Aten, és vissza 1 hónap Thessaloniki, és akkor kivittek a Thessaloniki reptérre, rendőrök, 3 szlovák rendőr ott volt, Bécsbe elrepültünk, elsőként szálltunk be, utolsóként szálltunk ki, és így személyautó, és ott találtam magam 26 év után Szlovákiába. Nem így képzeltem el, hogy hazajövök. Én úgy képzeltem el, hogy tisztán, szépen önszántamból hazajövök, hogy már nem fog kelleni, hogy elévült ügy, mert számomra ez elévült ügy volt, ez a 26 éves ügy.
Végül 2 évet ültél.
2 ültem, igen, 2 év 10 napot, plusz a 100 nap 93-ban. És tudod, az volt a legrosszabb, hogy 26 évvel később hazahoznak, és a rendőr, az egyik rendőr, mikor kaptam a ruhát, meg a kis kártyámat, azt mondja, na látod, mégiscsak megfogtunk. Hát mondom, büszke lehet magára. És az volt az érdekes, hogy még csak nem is vittek el egy bíró után. Ez olyan volt, mintha nem is telt volna el 26 év, hanem ott vagyunk 93-ban, jó, bevonultál az igazságszolgáltatási palotába, és most le fogsz ülni a 4 évből 2-t. És jó viselkedéssel 2 évvel felével elengedünk. Semmi bíróság, semmi, hogy hú, hát te 26 évig nem voltál.
És ez olyan, mint egy időutazás.
Mint egy időutazás. Ott találtam magam 93-ban, csak 51 évesen.
Ez volt a Selfie itt a Szabad Európán. Bátori Róbertet hallották. Nagyon köszönöm a figyelmüket.